Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök. Remélem mindenki jól van, egészségben van, és vasárnap van, amikor megpihenhetünk, és az Úr jelenlétében lehetünk. A 237. dicséretünket olvasom fel, ezzel is készüljünk az ige hirdetésre. Reménységemben hívlak, Uram Isten, reggeli órám rólad áll szívemben. Testem is óhajt hozzád e helyben, hol éltető víz nincs a kietlenben. Csodámra vagyon szépsége házadnak, vaj, ha ott volnék, hol téged szolgálnak. Orvosságén lelkem fájdalmának, az lenne öröm könnyező orcámnak. Élesztő nékem nagy drága beszéded, melyben dicsőségedet kijelented. Embernek szívét azzal emeled, szent biztatásra, mikor kényszeríted. Velem viselem ott is ízit annak, valahol nékem nyugodalmat adnak. Csak jókat tőlem mindenütt halnak, édességedben ajakim mozognak. Kedves testvérek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy a te jelenlétedben lehetünk most együtt. Köszönjük, hogy a hely most nem ugyanott van, de mégis lélekben, összeköttetésben vagyunk. Köszönjük, hogy a te jelenléted téren és időn át egyformán megközelíthető. Köszönjük, hogy mindenkor, minden pillanatban, egy szívvel és egy lélekkel imádhatunk téged. Köszönjük, hogy nálad minden rendben van. Köszönjük, hogy nálad nincsen válság. Köszönjük, hogy nincs olyan helyzet, amiben mi szükséget szenvedhetnénk, hiszen te bőkezű, bőségesen megjutalmazó Isten vagy, az örök életnek a forrása. Nincs benned félelem, nincs benned kétségbeesés, és nincs benned nyugtalanság. Add, hogy most átérezhessük ezt az erőt, hogy amikor veled vagyunk kapcsolatban, akkor ez a béke, ez a nyugalom, ez a boldog reménység legyen ott a mi szívünkben is. Bármi is történjen velünk, bármilyen helyzetbe is kerülünk, te mindig velünk vagy. Utunk mindig hozzád vezet, soha ki nem eshetünk a te kezedből. Így kérjük, te áld meg a mai Isten tiszteletünket. Légy jelen az otthonokban, légy jelen minden összekulcsolt kéznél, légy jelen a mi szívünkben, ott beszélj hozzánk, ott szólíts meg bennünket, és adj nekünk a te jelenlétednek gazdagságát. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét olvasom, mégpedig a Filippi beliekhez írt levélből, a 4. fejezetből, a 10. verstől a 14. versig. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva a mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Kedves testvérek, eltelt egy hét a múlt vasárnapi istentisztelet után, ahol a bőtről volt szó, és a jelenlegi helyzetről. Kiemeltem, hogy milyen fontos dolog az, hogy Isten ebben a nehéz helyzetben is velünk van, és gondviselő szeretetével utakat készít nekünk, hogy egyfajta új látásmódra jussunk, és a bőjt lényege az, hogy mindaz, ami körülöttünk van, abban átalakulva az ember felismerje újra az élete erőtartalékait, felismerje újra, hogy a teremtésben, összeköttetésben van az Istennel, és mindaz, amit Isten készített a számára, az elérhető legyen, és meg tudja ezt élni a mindennapok világában. Ugye beszéltem a vírusról, amely annyit gondolatiságában annyit tesz hozzá az életünkhöz, hogy van egy információ, amelyet a szervezetünk sejtszinten nem képes helyesen kezelni, és úgymond egy hamis információ érkezik meg hozzánk, miáltal mi magunk támogatjuk a vírusnak a kialakulását, fejlődését, szaporodását, és ezt is szimbolikusan a múlt alkalommal erről szóltam, hogy mi magunk vagyunk azok, akik a saját tudatosságunkat, lelki látásmódunkat, ha fejlesztjük és tisztítjuk, meg tudjuk akadályozni a hamis felismeréseket, a rossz információt, a rossz cselekvések sorozatait az életünkben, és ezáltal, a Szentírás ezt így mondja, megváltoztatjuk az utunkat, megváltoztatjuk az életünk vezetését. Isten tehát lelki szinten azt szeretné, hogy felnőjünk. A mai alkalommal ezt a felnőttséget járnám körbe. Mit jelent ez a felnőtt lét az Istenben? És egy témakört választottam, ez pedig a szükségben levés, hogy mit jelent az, amikor mi most például ebben az időszakban is bizonyos mértékig hiányt szenvedhetünk dolgokban, amit megszokott a mi számunkra, de most nem élhetünk ezekkel. Mit is jelent ez a kifejezés, hogy szükségben vagyunk? Valakinek valami vagy valaki hiányzik. Valami kell az életéhez, hogy teljes legyen, és nem tudja ezt a teljességet megélni. Tehát nem tudja létét esetleg fenntartani, nem tudja céljait megvalósítani, és nem tudja az életét a kellő örömben, boldogságban, teljességben élni. Ha így nézzük a szükségben levést, így nézzük, akkor azt mondjuk, hogy igazából nem csak a mostani időszakban, hanem sokszor éltük már át ezt, hiszen az ember nagyon ritkán érzi magát, teljességben mindene megvan, semmi nem hiányzik, minden célját teljesítette, és teljes megelégedettségben van. Tehát így nézzük, akkor a világ sokszor szükségben van. Ez hajtja, ez a motor, hogy valahogy mennek az emberek a vágyaik után, a terveik után, a céljaik után. Mindig van egy újabb vágy, mindig van egy újabb cél, mindig van egy újabb értelem. De ezt igazából úgy is felfoghatjuk, hogy Isten úgy alkotta meg az életet, hogy ne szükségben legyünk, ne úgy éljük ezt meg, hanem úgy, hogy van egy következő lépcső, amire eljuthatunk, és ami a teljesség felismerésében segít. Mert ami tegnap lehet, hogy pont tökéletesen jó volt, ma azt érzem, hogy tovább kell lépnem. Ma másfelé kell mennem. Vagy amit tegnap tudtam, azt mondtam, ez elég az én számomra, de ma újabb utak nyílnak meg a tudás felé, és többet tudhatok meg az élet dolgairól, akár az életemről is. Tehát ez a fajta felismerés a szükségben születik meg, mert akkor érezzük legjobban, hogy mire van most szükségünk, és szépen kifejezi a magyar nyelvünk is. Hogyha valaki például éhezik, akkor ugye világosan látja, hogy neki élelemre van szüksége. Ha valaki szegény, akkor világosan megtapasztalja azt, hogy neki egy olyan életformát kell kialakítania, amiben a szegénységét fel tudja számolni, mit kell cselekednem, hogy anyagi javakhoz jussak, mit kell ahhoz cselekednem, hogy elérhessem a céljaimat, hogyan járhatok a legsikeresebben. Ha valaki beteg, akkor valószínűleg az az első, hogy elmegy egy olyan emberhez, ha nem tudja, mi a baj, aki megállapítja, hogy mi a betegsége. Majd utána megnézik az okokat, aztán megnézik, hogy mit lehet most tenni, milyen viselkedést kell megváltoztatnia a betegnek, hogy kell viszonyulnia az élethez, milyen táplálékot vegyen magához, mi a gyógyszer, amit fogyaszthat, illetve hogy fog a gyógyulás folyamata kialakulni, mit kell ehhez tenni, mit kell betartani, miről kell lemondani, és miről nem szabad lemondani, hanem feltétlenül gyakorolnom kell benne magamat. A másik fogalom, ami ezzel kapcsolatos, az pedig az, hogy felismerjük azt, hogy mi a szükségszerű mindenképpen. Amit most meg kell tennünk, amiben most az életünket a változás útjára kell terelnünk. Ezt kényszernek érezheti az ember, de csak addig, ameddig nem érti meg. De csak addig érzi kényszernek, ameddig nem látja a célját és az értelmét. De abban a pillanatban, amikor az ember ezt felismeri, akkor a kényszerűség átalakul lehetőséggé. De jó, hogy ezt megtehetem. Még akkor is, ha nehéz. Mondjuk, ha valakinek eltörik a lába, de utána a gyógyulás folyamatához szükséges, hogy gyógytornára járjon, akkor ez kényszerűségnek is felfoghatja, de úgy is, hogy de jó, hogy járhatok, mert különben lehet, hogy nem tudok majd járni. Tehát így vagyunk sokszor, hogy az elménk becsap bennünket, és azt mondja, jaj, hát ezt kell most megtened, ez nem jó neked. Mert sokkal kényelmesebb lenne, sokkal jobb lenne, ha másképp történne az életedben. De igazából a saját elménk, a saját lelkünk csap be sokszor bennünket, mert ha nem látjuk rendesen a célt, akkor a saját lelkünk lebeszélhet arról, hogy mit tegyünk, mert mindig az ember a kényelmesebbik utat választja. Ezzel kapcsolatban egy kedves történetet hadd mondjak el. Egy hittanos kisfiú, mondjuk nevezzük el Karcsikának, hallgatja a feltámadás és a mennybe menetel üzenetét, és hazamenve a kis testvérének elmagyarázza, hogy mi történt Jézussal, hogy élt itt a földön, hogy halt meg a kereszten, hogy győzte le a bűnt, a kísértést, és hogy dicsőült meg, és ment fel az atyához. És ahogy meséli Karcsika ezt a történetet, akkor egyszer csak ahhoz a szakaszhoz ér, amikor a mennyei atyával találkozik Jézus. Így szól hozzá mennyei atya. Fiam, most már maradjál itt fent, mert biztos történni fog veled megint valami, ha megint lent leszel. Ebben a történetben benne van az, hogy mi mindannyian óvjuk, féltjük magunkat, és Karcsika így értette meg, hogy Isten is, amikor felmegy Jézus Krisztus, és végre hajtotta értünk ezt a hatalmas és csodálatos váltság halált, akkor utána félti őt, és nem akarja, hogy megint bajba kerüljön. Ilyen az emberi természet, és hogyha szükséghelyzetbe kerülünk, akkor mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy megóvjuk magunkat, megóvjuk a környezetünket, megóvjuk a másik embert. És ezt a helyzetet, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, és ez mondjuk kiterjedt több emberre is, akár egy ország része, vagy egész országra, ezt nevezzük szükségállapotnak. Vagyis az a rendkívüli állapot, rendkívüli helyzet, amelyben a szigorú intézkedésekkel lényegében biztosítjuk azt, hogy mindenki a lehető legkevesebb bajjal, nyomorúsággal, vagy nehézséggel találkozzon, és védjük a másik életét. Na már most ugye Krisztus azért jött erre a világra, és azért vállalta azt, hogy valami történjen vele, nem azért, hogy Istent kísértse, hogy kihívja maga ellen az életet, azért, hogy megpróbálja megélni, hogy milyen az a halál. Nem azért jött le Krisztus, hogy mindezeket a dolgokat kipróbálja, hiszen a mennyei világban ezeket úgymond így nem ismerhette. Nem lázadásképpen jött, hanem azért, mert volt egy szükségállapot. Amikor Isten úgy látta, hogy elérkezett az emberiség abba a helyzetbe, amikor ez a szükségállapot kialakult, amikor szüksége van az emberiségnek egy mennyei rendelkezésre, egy új parancsolatra, egy új szövetségre Isten és az embervilág között, amelyben ezt a rendkívüli állapotot, amelyben jutottunk, Isten megpróbálja átalakítani a mi javunkra. Erről beszél lényegében Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Tehát a szükség idején, hogy megtanultam bővölködni, megtanultam szűkölködni is, mindenben elégedett tudok lenni, ezt az erőt abból az isteni jóságból meríti, amit megtapasztalt a Krisztusban. Most kicsit visszatérnék a közmondásainkhoz, ahol a szükség, mint kifejezés megjelenik, hiszen most egy kicsit ezt járom körbe. Ugye ismerjük azt a közmondást, hogy szükség törvényt bont. Ugye nézzük meg, hogy Krisztus esetében is láthatjuk, hogy bizonyos esetekben úgy tűnt, mintha Krisztus törvényt bontana. Szükség törvénybont, szombatnapon gyógyított. Kalásztépés volt, nem mostak kezet a tanítványok. Jézus azt mondta, hogy szombatnap is szabad jót cselekedni. Jézus olyan emberekkel találkozott, akiket mások elkerültek. Leprásokat gyógyított. Olyan köztörvényes bűnözőkkel is találkozott, akiket általában minden vallásos ember elkerült. Tehát nem válogatta meg ilyen értelemben, hogy ki jön hozzá, hanem mindenkit magához fogadott. Ez az akkori szokás törvényét felborította. Tehát szükség törvényt bont, olyasmit is megteszünk, amit egyébként nem tennénk meg, hogy másokat megmentsünk, vagy magunkat megtartsuk egy bizonyos helyzetben. Van egy másik közmondás is, ha beköszön a szükség, ott vége a szeretetnek. Maga a szükség ideje határozza meg a mi számunkra, vagy láthatjuk azt, hogy ki szeret bennünket igazán. Mert sokszor akkor vannak kevesen mellettünk, amikor igazából nagy szükségben vagyunk. Vagy a másik kifejezés, nagy úr a szükség. Ugye? Szükségben ismered meg, ki az igaz barátod? Ki tart ki emberként melletted? Megláthatod, hogy ki az, aki ott marad veled, aki helytállásban, emberségben végig kitart melletted. Szükség idején még a gyáva is nekibátorodhat, mert maga a szükség olyan erőtartalékokat hoz elő az emberben, hogy még a félénk ember is hőstettekre lehet képes. Aztán van egy ilyen közmondásunk is, szükség termi az egészséget. De ez milyen érdekes, hogy ezt az igazságot így fogalmazták meg elődeink, szükség termi az egészséget. Tehát nem arról van szó, hogy a szükség azt pont lerombolná azt a teljességet, azt az egészséget, amit el kell érnünk, hanem pont azért érkezik meg, hogy felismerjük, hogy mit kell megtennünk, miről kell lemondanunk, mi az az út, amelyen járnunk kell, hogy az egészségünket, a teljességünket meg tudjuk élni. Tehát így a szükségtermi az egészséget jelentheti azt, hogy a mértéktelenségből át tudunk lépni a helyes arányokba. Felismerhetjük a fontos dolgokat, és megkülönböztethetjük a haszontalan dolgoktól. Szentírás ezt is mondja, hogy az ideig valókon megtanuljuk az örökké való dolgokat. Az ideig valók, azok a mulandó világhoz tartoznak, és amikor szükségben vagyunk, mindig az ideig való dolgokban vagyunk szükségben. Akik az Istennel kapcsolatban vannak, azok az örökké való dolgokban nem lehetnek szükségben, mert Isten maga a teljesség, maga a tökéletesség, mindenhatóság, a szeretet forrása, maga a bőség, maga az erő, és mindennek a maximuma. Ezért a szükség figyelmeztet bennünket arra, hogy hol a teljesség. Mindig rámutat erre az igazságra. Tehát a hívő ember számára, aki már ismeri az Istent, illetve aki még nem hisz Istenben is, eljöhet a szükség idején a felismerés ideje, hogy hol van az a teljesség, amire most igazából szükségem van. Másik közmondásunk, szükség választja meg az embert. Magyarul minden embernek van valamiben, vagy szenved valamiben szükséget, vagy hiányt, vagy átéri ezt, és ez egy érdekes kifejezés, hogy szükség választja az embert, az annyit jelent, hogy minden emberhez a fejlődésnek ez a szakasza meg fog érkezni, és többször meg fog érkezni. Most jelen helyzetben a koronavírusban érkezett meg, és úgy, hogy az egész világ lényegében megtapasztalja ezt. Ez egy közös egyetemes tapasztalatunk, és ezért talán rémisztő, mert ha valaki megbetegszik egy betegségben, de csak ő maga beteg, akkor nem annyira félünk tőle, mint ha azt mondják, hogy mindenki beteg lehet. Mindenki ugyanazt élheti meg. Átéljük ezt a nagy sors azonosságot, és ez félelemmel tölt el bennünket. Hát úgy éreztük, hogy ez egy valami hatalmas erő, amivel szemben tehetetlenül állunk a sorsunkat illetően. Azonban Isten az arra a látásmódra akar bennünket elvezetni, hogy ezt ne így fogjuk föl, hanem úgy, hogy mindannyiunk életében ez pont azt húzza alá, hogy van az a szabadságunk az Istennél, amiben mindezeket a dolgokat imádságban, lelki erőben úgy tudjuk megélni, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem meg fog erősíteni. És ebben a helyzetben is, mind az egészségem, mind az egész életem az ő kezében van. Tehát nehéz helyzetben derül ki, ki kire számíthat. Nehéz helyzetben fog kiderülni az is, hogy Istenre hogyan támaszkodik az életünk. Most fogjuk lepróbálni azt, hogy mekkora a hitünk. Mit gondolunk mi önmagunkról? Mit gondolunk az életről? Most fogja Isten megvizsgálni a szívünket, amikor titkon figyel, hogy mire figyelünk, miért tudunk hálát adni. Vajon most tudunk-e örülni? Vajon most tudunk-e az élet teljességére nézni? Ott van-e a szívünkben a béke, amit egyébként annyira őriztünk, és annyira szerettünk, de most ott van-e ez a békesség a szívünkben? Most, amikor nagy a nyomás, és úgy érezzük, hogy nehéz ezt az időszakot átélnünk, akkor ott van-e bennünk a hitben való helytállás, és ehhez hozzátársul-e az az igaz emberség, ami annyit jelent, hogy Krisztusban megtapasztaljuk a megigazító isteni szeretetet, ami igazzá tett bennünket, és ez az az igaz emberség, hogy végül is tudom, hogy kicsoda az ember, ki vagyok én a Krisztusban. Nézzük meg, hogy a Biblia Mit tanít a szükségről, vagy a szűkölködésről, és ezzel kapcsolatos dolgokról néhány igazságot gyűjtöttem össze. Tehát, ha most látjuk azt, hogy szükségben került még az apostol is, hiszen börtönben volt, hogy lehet az, hogy Pál apostol börtönben van? És ő azt mondja, hogy nagy volt az öröm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Pál apostol börtönben van, szabadságában korlátozva van, miközben az evangéliumot hirdette, miközben Isten útján járt. Hát vele is megtörtént ez. Bevádolják őt, hamis vádak alapján elítélik őt, rosszat látnak benne, hamis információk keringenek körülötte is, az emberek ellenségesen viselkednek, és többször megkövezték Pál apostolt. Tehát mondhatjuk azt, hogy hát szükségben van folyamatosan az apostol, miközben írja a leveleit, miközben Isten dicsőíti, miközben Isten örökkévaló dolgairól beszél, miközben a kegyelmi ajándékokról ír. Közben Pál apostol élete, így is mondhatnánk, egy állandó rohanáshoz is hasonlíthat. Ő is így mondta, hogy futásomat bevégeztem, vagy elvégzem az én futásomat, nem nézek már hátrafele, hanem előre nézek. Tehát valahol ott van az életében, állandóan jelen ez a változékonyság. Szükségről szükségre halad, de bőségről bőségre halad az Istenben, és egyre nagyobb kijelentéseket kap. Mi ennek az alapja? Akiről Isten gondoskodik, nem szűkölködik. Akiről Isten gondoskodik, nem szűkölködik. Ez az alapja. Ez látszólag ellentmond az ideig való dolgok bizonyságán, hiszen Pál apostol is szűkölködik, hiszen Pál apostolnak is szüksége van arra, hogy törődés kapjon, hogy felbuzduljanak a testvérek iránta, hogy megemlékezzenek róla, hogy imádságban hordozzák őt. De láthatjuk azt, hogy miközben ez a helyzet, Isten mégis gondoskodik róla, és ahogy mondja, megtanultam mindenben, hogy Krisztussal vagyok, aki megerősít engem, és ezáltal semmiben sem szenved hiányt, miközben sok mindenben hiányt szenved. Ugye van egy életszemlélet, és ez az, ami igazából megrontja az emberi gondolkozást, még a hitben való járásunkat is. Ugye az a gondolatrendszerünk, hogyha megvan az egészségünk, hogyha azt tehetjük, amit akarunk, hogyha anyagi javaink vannak, ha fel tudjuk ezeket halmozni, ha minél tovább élünk, és még sorolhatnám ezeket a dolgokat, akkor teljes és jó az élet. Minden, ami ezen kívül van, mindaz, amiben egy kis szenvedés is lehet, egy kis nélkülözés, lemondás, vagy betegség, vagy bármi, az már nem az az élet, az már nem a teljesség, nem az egészség, az már nem lehet az élet része, mert az valami, ami szükség, ami rossz, amitől menekülni kell, ami fáj, ami elviselhetetlen, és ezért a szenvedést is furcsán nézi az ember, és egy kicsi szenvedés sem tud elhordozni, mert mindjárt a megszüntetésére vágyik. Miért van ez? Hát azért van ez, mert alapvetően mi a tökéletességre vagyunk ráhangolva, és itt egy olyan világba vagyunk belehelyezve, ahol semmi sem tökéletes. Így, ilyen értelemben, mert nincs meg ez a fajta tartósan meglevő állandóság, mert ez alá van vetve az ideig valóságnak, a mulandóságnak, hogy az igazi teljességre rá tudjon nézni az ember, de most tényleg az alulnézetből feltűnjön ez neki, és kezdjen utána vágyakozni. Tehát ezt így is értelmezhetjük, az én pásztorom az örökkévaló, minden jóval ellát engem. Ez a zsoltáros Dávid tapasztalata, az én pásztorom az örökkévaló, minden jóval ellát engem. Hát mikor írta ez Dávid? Hát akkor, amikor szükségben volt ő maga is. Menekült, Saul üldözte őt. Amikor semmi sem úgy történt, ahogy elképzelte. Amikor földön futóvá vált, és még királlyá koronázták, de se országa nem volt, se népe nem volt, semmi nem teljesedett be. De mégis azt mondja, az én pásztorom, az örökké való, minden jóval ellát engem. Tehát megtapasztalta az Isten felüdítő kegyelmét. Így mondja, felüdíti a lelkemet, megpihentet, igazságosság útján vezet, jóságos természete szerint. Tehát felismerhetjük az Isten gondoskodását pont ezeken a prizmákon keresztül, és az Isten természetének a jóságát, a félelmet és a szorongást is azért éri meg az ember, hogy ebben a kontrasztban felismerje, hogy milyen az a félelem nélküliség, amire vágyunk. Milyen az az állapot, amikor a szorongások megszűnnek, és ezután óhajtoznak az emberek, vágynak a felszabadulásra, a megszabadulásra. Ez az a szükségállapot, ahova Jézus lejött. És azt mondta, hogy szükség van itt a gyógyításra, szükség van itt a félelmektől való megszabadításra. Másik tapasztalata Dávidnak, ellenségeim előtt színültig töltöd poharam. Vagyis a fizikai szinten sokszor nézetkülönbségek alakulnak ki, és hát az ember embernek ellensége lehet. És ez is egy tapasztalása Dávidnak, hogy vannak, akik ellenállnak, vannak, akik rosszat akarnak, vannak, akik szenvedést okoznak. Ez Pál apostol életében is ugyanígy volt. Még azt is mondta Pál, hogy a hamis testvérektől mennyit szenvedett, akik Istenben hittek, de más gondolatok alapján, más rendszer szerint, és támadták Pált is, az ő kijelentését, és azt, amit az evangélium üzenetében megértett az Istentől. Tehát, mit mond a Szentírás? Akiről Isten gondoskodik, az nem szűkölködik. Annak elnére sem, hogy sok minden jelen van az életében. De folyamatos az Isten felüdítő hatása, folyamatos az Isten igazságának vezetése az életében, és a félelem és a szorongás állapotainak a megszüntetését tapasztalja, ahogy az Isten leveszi ezeket. A másik igazság, az a fizikai szintről szól, ami sokszor, hát ugye van-e, hogy a mennyi anyagi jót birtoklunk az életben, vagy mennyire tudjuk az életünket megfelelő színvonalon élni, ez ugye a szegénység és a gazdagság kérdése. A Szentírás úgy beszél a gazdagságról, mint nem kerülendő dologról, hanem mint az Isten áldásáról. A gazdagság lényegében az Isten áldásának egy mérföldköve. Másrésztről beszél a gazdagságról a Szentírás úgy, mint a kapzsiságnak, a ragaszkodásnak és a túlzott önmagunk körüli forgásnak egy következményéről, hogy ugye a bolond gazdagról, mint ahogy Jézus a példázatot mondta, aki azt hiszi, hogy az ő élete az ő javaiban van, és nem törődik a lelkével. Tehát az Úr tesz bennünket szegényé és gazdaggá, táplálj engem hozzám élő eledellel, mondta a Szentírás, de ezt az életről mondja, nem a táplálékról, hanem hogy mit adsz nekem, gazdag vagyok, vagy éppen szegény vagyok. Mind a kettőt meg kell tanulnom. Lehet, hogy ugye sokszor a gazdag emberek is szegények voltak, nem volt semmiük, de amikor előbbre jutottak és megértették, hogy mit kell cselekedniük, áldásképpen az ő munkájuk, vállalkozásuk sikert ért el. Tehát a szegényből gazdaggá lehet lenni. De ugyanúgy a gazdagból is, lehet, gazdagságból is lehet szegénységre jutni. Az ember nem jól él a gazdagságával, felfuvalkodik. Elveheti tőle az Isten, és hamar szegényé lehet. Tehát Isten egyrésztről óvni akar bennünket attól az élettől, amely megállt úgymond a fejlődésben, és lehet, hogy valaki gazdag, bővölködik, de nem fejlődik az élete, mert zsugori lesz. Kis stílű életet is élhet valaki, annak ellenére, hogy sok mindene van. Nem áldja meg őt így az Isten, mert önző életet él. És az ő gazdagsága csapdává lesz. Ugyanígy a szegény, akit Isten sokra visz, az pedig meggazdagít, mert sok lelki kincset is magához tud venni, még adni is képes abból, amilyen van, és nyitott az Isten világára. Az Úr tesz szegényé és meggazdagít, megaláz és felmagasztal. Ebben az igében benne van az a gondolat, és ez lenne a kimenekedés minden ember számára, hogy bármilyen helyzetben is vagyok, az Úr tette ezt, nem úgy kell érteni, hogy ő sújt vagy büntet bennünket, vagy éppen most kedvez nekünk, míg másoknak nem kedvez, hanem az Isten cselekvési rendjét ismerhetjük föl, hogy ez az én számomra az Istentől rendelt út, amiben felismerhetem, hogy mit kell cselekednem. Ha szegény vagyok, azt. Ha gazdag vagyok, akkor azt. Amit tehetek ezzel. Mind a kettővel jól sáfárkodhatunk. És javunkra válhat. Más helyen ezt mondja a Szentírás, felemeli a szegényt a porból, és felkarolja a koldust a szemétdombról, és fejedelmek mellé ülteti, dicsőség trónjára helyezi. Vagy más helyen ezt mondja a Szentírás, aki ad a szegénynek, nem lát szükséget, aki elrejti szemét, megsokasulnak rajta az átkok. Tehát itt egy pozitív gondolat van, hogy Isten felemeli a porból a szegényt, és fejedelmek mellé ültetheti, magyarul. Például Józsefre is gondolunk, amikor rabszolgaként él, aztán börtönbe kerül, aztán pedig Egyiptom második embere lesz, hogy felemeli az örökké való őt, és utána pedig másokon és saját népén is tud segíteni. Aztán láthatjuk azt, hogy beszél egy átokról a Szentírás, mégpedig ez az átok, amely elérhet bennünket, amikor elrejtjük a szemünket, elfelejtettük, hogy honnan jöttünk, és elfelejtettük, hogy mi is voltunk egyszer szegények. Ez nagyon fontos tudni és látni, hogy az ember tudja, hogy mit jelent az. Mit jelent az, amikor nincs valami. Ezt meg kell tapasztalni és meg kell élni a Földön, ahhoz, hogy tudjuk értékelni az, amink van, és tudjunk másoknak is segítséget adni. Tehát a szemünket ne rejtsük el, úgymond a szegény elől, tehát azért lássuk, és ha lehet, akkor segítsünk, amennyi tőlünk telik, mert van egy átok, és ezt így mondja a Szentírás, ami pont ezt vonzza be, és ha így nézzük, egy kicsit ez is veszély az embernek, hogy amikor jól megy dolga, akkor nem törődik a szenvedéssel. Amikor egy kicsit szenved, akkor mindjárt megnyílik a szenvedés felé, mert a saját bőrén tapasztalja ezt. Ez az az átok lényegében, mert akkor az ember elveszíti a szeretetre való készségét mások iránt. És ez aztán később, ugye ebben a negatív szemléletben, úgymond átokban, ül meg rajta. Más helyen mondja a Szentírás, hogy a szegény embert még a szomszédja is lenézi, a gazdagnak sok a barátja. Aki megveti a másikat, vétkezik, de áldott, aki segít a szegényeken. Tehát itt is ugyanez a szimbólum jelenik meg, a segítésnek, a felbuzdulásnak, a másikkal való törődésnek a képe. Mit tehetünk tehát azért, hogy ebből a helyzetből mind magunkat, mind másokat kisegítsünk? Ez a szükségből kivezető útnak a képe. Jézus is azt mondja, én vagyok az út. jussatok el, vagy menjetek el az atyához, ragadjátok meg ezt a lehetőséget. A Szentírás beszél arról, hogy a lelki életben is törekedni kell, a lelki életben is végeznünk kell úgymond a kötelességeinket, mint ahogy a földi életben is. Van egyfajta munka, amiben beállunk, de ez a munka nem Isten jó kifejezés, az Istennek a szolgálata. Aki szorgalmasan végzi a földi életben is a munkáját, az nagy haszonra tehet szert, mert a szorgalmas munka mindig hasznot hajt. De aki csak a száját jártatja, mondja a példabeszédek könyve, az elszegényedik. Tehát kell, hogy a lelki értelemben is, mind anyagi értelemben is, az ember olyan tevékenységeket végezzen, amelynek megjelenik a gyümölcse. Bölcsek koronája a gazdagság, az öntelt ostobáké saját butaságuk. Tehát rámutat a Szentírás, hogy a szorgalmas munka az a bölcseknek az útja, lelki értelemben is és földi értelemben is. Az öntelt ostobaság az pedig a butaságban gyökerezik, hogy ezt nem látják meg az emberek, hogy mi lehetne a megoldás, és mivel elkerülik, nem ismerik föl, ezért a szükségből sem tudnak kijönni. Ezért mondja Pál apostol, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, mert közben ő benne dolgozik, végzi a munkáját, végzi a szolgálatát, ezért van mindenre ereje. Mert ezt nem hagyja abba. Mert folyamatosan szolgál az Istennek. És folyamatosan tapasztalja az ő jelenlétét. Ezt a munkát ne hagyd abba. A lelkedben mindig foglalkozz az Isten dolgaival, hallgasd őt, szeresd őt, és cselekedd. Tehát kell a tevés az, hogy tapasztalj, hogy éld meg, és azt a bölcsességet, amit Isten akar adni, azt építsd be az életedbe, és próbáld ki. Mint ahogy Pál is kipróbálta. Mi történik ekkor? Hogyha ezt a munkát végzi az ember, és a bölcsesség koronája ott van a szívében, a Krisztusban, akkor az öntelt ostobaság és a butaság elkezd tőle eltávozni, és az a fajta meghasonlottság, ami eddig jellemezte az életét, hirtelen megszűnik, vagy elkezd megszűnni benne, folyamatosan lazul ez az állapot, jön ki a szükségből, bármilyen helyzetben is van, és elkezdi tapasztalni az Isten kedvességeit. Az Isten elkezd neki kedvezni. Látszólag minden megint egy kicsit összezavarodik, de mégis az Isten elkezd kedvezni nekünk. Hogyan látjuk ezt a kedvezést? A keresztény ember el tudja viselni, ha az anyagiakban hátrányt szenved, mert az Istennek a kedvessége, Istennek a jóságos természete elkezdi kipótolni a hiány állapotokat. Ezt így mondta Pál apostol. Megtanultam minden körülmények között, hogy elégedett legyek. Megtanultam, hogy hogyan nézzek szembe bármilyen helyzettel. Mert mindenre van erőm a Krisztus által, aki megerősít. Vagyis ez az a központi mag, ahonnan nézi az egész életét, és a mag, amikor belehullik az életünkbe, akkor meghozza majd minden nap a maga gyümölcsét, így lehetünk mi jó föld, a Krisztus befogadva az életünk földje elkezd majd 30, 60 és 100 annyit teremni. Bármilyen körülménybe is kerülünk, ezt a folyamatot nem lehet megakadályozni, hogyha ez a jó föld állapot eljött, márpedig aki Krisztus befogadják a szívükben, azok a jó föld állapotába kerültek, hiszen ennél nagyobb jó nincs, ennél tökéletesebb föld nincs, mint hogyha Krisztust fogadod be. Krisztus a jó föld. Aki megtermi a százszorosát is annak, amit Isten igéje nekünk mond. Krisztus termi meg bennünk. Ugye ez a szőlőtő és a szőlővesző példázata, hogy a szőlőtő be kell, hogy csatlakozzunk, és akkor a szőlővesszőben ott lesznek az éltető erők. Mi az, amit még Pál apostol példájából láthatunk? Tehát az első, a szorgalmas munka mindig hasznot hajt. Tehát ha Pál apostol abba hagyta volna az első megkövezés után, vagy az első ellenállás után, akkor ma nem lenne leírva a páli levelek, nem ismernék a Krisztusnak az evangéliumát ilyen mélységben, ha ő ezt abba hagyta volna, ezt a munkát, amire Isten indította. Következő, ugye az, hogy a keresztény ember el tudja viselni a nehézségeket, és ezáltal még több erőt kap, ez is egy alapigazság. És a harmadik, hogy az igazi gazdagság, ugye az örökké való dolgokra mondom azt, hogy igazi, tehát nem múló, a kegyelmi ajándékok sokféleségében van. Pál apostol elkezdett gyönyörködni abban, hogy Isten milyen kegyelmi ajándékokat ad az ő számára. És azt mondta a keresztényeknek is, hogy törekedjenek elsősorban a kegyelmi ajándékok felismerésére. Tehát nem arra irányul a földi életünk, a keresztény életünk sem, hogy az anyagi javak tekintetében nézzük csak az életünket, hogy most ez van, vagy ez nincs, most ez jó nekem, vagy nem jó nekem, most ilyen a világ. És ne így imádkozzunk csak, hogy Uram ezt add meg, Uram ez legyen, Uram most ettől ments meg, mert akkor csak anyagi dolgokra nézzünk. Mi által lennénk mi most már akkor másabbak, mint más ember. Hanem belép az életünkben a kegyelmi ajándékok sokfélesége, az igazi gazdagság, amit Isten készített lelki értelemben, és elkezdünk vágyódni a mennyeiek után. Ezt ő így mondja, vagyis az odafelvalókkal kezdünk el törődni. Tehát annyit törődünk az ideig valókkal, hogy legyen időnk az örökké valókkal is törődni. És ebben tapasztalja meg Pál, hogy ebben nem fogy el az ereje. Mindenre van erőm a Krisztusban. De miért? Mert az ideig valókon úgy sáfárkodik, hogy az örökké való dolgokra legyen ideje és ereje, és az Isten kegyelmi erői, kegyelmi ajándékai, és azok sokfélesége elkezd beáradni az életében, és az ő munkájából következően más emberek életébe is, és ezt megáldja az Isten. Tehát vigyáznunk kell, hogy ezt ne félreértsük, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem bármilyen dologban, akkor most menjünk, mert mindenre van erőm a Krisztusban. Nem bármire, nem bármihez, és nem bármiféle módon, hanem ez össze van kapcsolva az igazi gazdagsággal, a kegyelmi ajándékokkal, az Isten jelenlétével, és azzal a folyamattal, hogy az ideig valókon megtanulom az örökké való dolgokat. Ilyen értelemben van mindenre erőm a Krisztusban. Egyébként az ideig való dolgokhoz nincsen mindenre erők. Mert pont azért fulladunk ki. Pont azért látjuk, hogy hiába valóvá válnak dolgok az életünkben. Összetörnek dolgok. Isten elvesz dolgokat. Vagy Isten azt mondja, ez már nincsen erőd. Nem ad erőd hozzá, hogy csináld. És akkor nem érti az ember. Hát Isten, neked kell, hogy legyen erőd, segíts nekem. Mert lehet, hogy nem értettük meg, hogy Isten most másfele akar bennünket vezetni. Tehát mindig ezt az igét is a környezetéből nem szabad kiragadnunk, mert itt Pál apostol nem arról beszél, hogy emberek, mindenre van erő, menjünk, bármit tegyünk a földön is, mert Isten majd ad ehhez erőt, hiszen a Krisztusban mindenre van erőd. Hanem arról van szó, hogy az Isten dolgaiban soha nem fogy el az erőd, miközben a földi dolgokon sáfárkodsz, és minden nehézséget megélhetsz, és azokon győzedelmeskedsz. A Krisztusban mindenre van erőd, vagyis ha Krisztusban vagy, akkor Istenben vagy. Az Istenben van mindenre erőd, az ő dolgaiban. És hogy azt képviseled a világban, ezen a szinten van mindenre erő. Ezen kívül nem ezt tapasztaljuk, és akkor megint szükségben vagyunk. Tehát a szükség arra juttatott el bennünket, hogy ezt felismertük. És az igazi gazdagságot felismertük, a kegyelmi ajándékainkat felismerjük, és azt, hogy így működik az élet, a hit által. Így lehet a szorgalmas lelki munka, az Istenbe való megmaradás, az élet célunk és lehetőségünk és feladatunk. Ugye ezt így mondja Krisztus egyszerűen, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és utána minden megadatik nektek. Tehát mi a sorrend? Először a lelki dolgokban kell úgymond jóssá fárkodnunk, utána pedig minden megadatik nekünk. Mi fordítva előbb a földi dolgokat rendezzük el, és aztán majd, ha lesz időnk, akkor foglalkozzunk egy kis lelki dolggal is, Istennel is, meg az ő kegyelmi ajándékaival. Mert hiszen mit ér az embernek, hogyha az élete nyomorúságban van, de közben van neki Isten. Hát semmit nem ér az az élet. Ugye ez a fordított logika. Ehelyett persze azt sem mondhatjuk, hogy higgyél Istenben, de ugye nem segítünk a nyomorúságban levőknek, ez meg a másik. De a kettőnek együtt kell haladnia, és majd, hogy nem kizárt dolognak tartja a Szentírás, ezért mondja, hogy aki Istenben van, az nem szűkölködik. Mert kizárt az, hogy bárki is szükségben, nyomorúságban maradjon, még betegségben is, mert enyhülést fog adni az Isten, akár lelki értelemben, ha nem is tud meggyógyulni teljesen testek, de lelki értelemben ki fogja pótolni. Mit jelentenek az Isten kegyelmi ajándékai? Szükség újonnan születnünk. Ez is fontos, hogy szülessünk újonnan lélekben, és igazságban, és úgy imádjuk az Istent. Az első nagy szükség. Ha valaki ezt a szükséget nem élte meg az életében, és ez nem feszítette őt, akkor valami kimaradt, mert inkább aggódott a földi előbbre jutásáért, mint azért, hogy szüksége neki újonnan születni, és megtapasztalni ezt az erőt. Mert különben nem tapasztalja meg az Isten kegyelmének ajándékát a szívében. Nem tudja megélni, ha nem született újonnan. Szükség a terheket letenni, és felszabadulni, és megszabadulni az Isten jelenlétébe. Nem lehet lehorgasztott fejjel mindig a terhek, a gondok, a félelem, az aggódás, az elkeseredés, a szeretetlenség légkörében járni az Istennel. Szükség engedelmeskedni ezért az Istennek, nem azért, mert úgy szükség, hanem azért, mert ez a mi javunk. Tehát a szükség engedelmeskedniben járhatjuk azt, hogy a szükség elvezet az engedelmeskedésre, a felismerésre, és akkor a lelkiismeretünk felszabadul. Ezért mondja Pál, ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. Tehát mi az a kettősség, ami itt is meglátható, hogy ajánljuk magunkat, mint Isten szolgái, ez van az első helyen, azután jöhet a tűrés, nyomorúság, szükség, szorongattatás, ez a helyes sorrend. A kegyelmi ajándékok pedig, a legnagyobb kegyelmi ajándékunk az, hogy Krisztus a szívünkben van, hogy Krisztusba gyökerezik az életünk. Ez az, amire mindannyian vágyódhatunk, és megélhetjük ezt minden nap. Ez óriási kincs. Kibeszélhetetlen az Istennek a gazdagsága a Krisztusban, azt mondja a Szentírás. Nem tudjuk annak a magasságát, mélységeit körbejárni. Ez egy nagy titka az Istennek a mi irányunkban. De ezt a titkot meg kell fejteni, ebben munkát kell mindannyiunknak fektetni, és élnünk kell vele. Azt mondja Pál, hogy haszonra adatik a lélek kijelentése, a bölcsesség beszéde, ami megjelenik az életünkben, hogyha Krisztussal járunk. Az Isten lelke ki fogja magát jelenteni nekünk az életünkre való dolgokban is, a vezetésben, a mit hogyan tegyünk, milyenek legyenek a kapcsolati rendszereink, vezetni fog bennünket. Ezt nevezzük a lélek kijelentésének. Megjelenik a bölcsesség beszéde is, megjelenhet a tudománynak beszéde, hogy elkezdjük érteni a magasabb lelki dolgoknak a működését is, ezt tudománynak is nevezhetjük, van a léleknek is tudománya, a lelki dolgoknak is van tudománya, és van a lelki dolgokban is bölcsesség, amire szükségünk van. Különbségek lesznek majd a cselekedeteinkben, de ugyanaz az Isten lesz mindannyiunkban. Ugyanaz a lélek munkálkodik bennünk, és ugyanaz az erő munkálkodik mindannyiunkban, de valakinek a gyógyítás erejét adja, valakinek a segítés képességét adja, valakinek a bölcsességet adja, valakinek a vezetést adja. Tehát miben dicsekedhetünk, miközben szükségben vagyunk? Mert itt érkezik meg a következő hatalmas gondolat, és ez lenne a záró gondolatom, hogy mikor szükségben vagy, te nem is tudod, hogy dicsekedhetsz. Mert ebben, mint egy dicsekedve lehet lenni az Isten előtt, mert az Isten gyönyörködik abban, amikor mi dicsekszünk ő benne, hogy mink van. Miközben egy csomó mindenben lehet, hogy átéljük a hiányt. Mit mond erre ugye Pál apostol? Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszintességgel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon. Kiváltképpen ti köztetek. Ez az ő dicsekedése. Ez az ő öröme. Ezzel pedig mi mindannyian élhetünk. Isteni őszintesség és tisztaság lesz az életünk része. Minden szükségben. Ez nagyon nagy ajándéka az Istennek, és ezt látnunk kell. Nem testi bölcsességben járunk, tehát nem a az öntelt ostobák saját butaságát követjük, és sajátítjuk el, hanem elsajátítottuk az isteni bölcsességet. És Isten kegyelmének jeleivel forgolódunk a világon. Mert ezek a jelek pontosan a szükség idején lesznek nyilvánvalóvá. És kiváltképpen a keresztjéneken fog ez láthatóvá válni. Tehát ezért vagyunk mi is nyomorúságban, szenvedésben, különböző élethelyzetben, hogy ezek nyilvánvalóvá váljanak. Így alakul át a félelem szeretetté, az aggódás reménységé, az elkeseredés bizalommá, a bezáródó utak élő kegyelmi útta, a sérelmek így nyernek megbocsátást, és a gyengeségből így lesz erő. Most pedig csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük azt, hogy a te lelked vezet bennünket minden körülmények között. Köszönjük, hogy akiről te gondoskodsz, az nem szűkölködik, hanem minden szűkölködés közepette is a te gazdagságodat, kegyelmedet, szeretetedet tapasztalja. Köszönjük, hogy te teszel bennünket igazából gazdaggá az életben. Köszönjük, hogy megélhetjük azt az őszinteséget és tisztaságot, ami bennünk felismerődik a te jelenléted által. Köszönjük, hogy Krisztusban, a te kegyelmedben forgolódunk-e világban. Köszönjük, hogy a kegyelmi ajándékokat nekünk adtad, hogy vágyódjunk az örökké való dolgok iránt. Köszönjük, hogy a mi munkánk nem hiába való a Krisztusban. Add, hogy ezt a munkát ne hagyjuk abba, mint ahogy Pál apostol sem hagyta abba. Kérünk, áld meg országunkat, áld meg ebben a nehéz helyzetben népünket is, add gyógyulásokat, állítsd meg ezt a járványt, és kérjük, add, hogy erőnk legyen, békességünk, ott legyen a szívünkben az a fajta lelki megnyugvás, bizonyosság, hogy senki ki nem ragadhat a te kezedből. Kérünk, légy az egészségügyi dolgozókkal, áld meg az ő munkájukat, légy a betegekkel, hogy felgyógyulhassanak. És add áldásodat minden emberre. Add, hogy segítségül hívjanak téged mindenhol, és a te kegyelmedet megtapasztalhassa minden ember. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig vegyük Istenünk áldását. Lelkiismertünk bizonysága, hogy isteni őszintességgel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódunk a világon, kiváltképpen ti köztetek. Amen. Kedves testvérek, köszönöm a figyelmet. Mindenkinek jó egészséget kívánok. Örülök, hogy így találkozhatunk. Isten ereje legyen velünk, és minden szükségünkben, látva azt, amilyen helyzetben vagyunk, azt a jót, azt az áldást, amit Isten készít, közvetítsük, kívánjuk, imádkozzuk, és adjuk tovább mindazoknak, akik körülöttünk vannak, kívánjuk minden egyes, minden ember számára, és amennyiben módunk kell, mi is nyújtsunk segítséget fele barátainknak. Hirdetem, hogy jövő héten lesz Bors István presbiterünk temetése, április 1-én 11 órakor a Rákoskeresztúli templomban, szűk családi körben leszünk együtt, lélekben ott lehetünk, imádkozhatunk ezért a gyászoló testvéreinkért, és segíthetjük ezt a folyamatot, és kívánhatunk sok áldást és vigasztalást a gyászoló családtagok számára. Hirdetem továbbá, hogy ugyanígy fogunk még találkozni majd következő vasárnap is Isten tiszteletünkön, tehát így hallgathatóak vagyunk, telefonszámomon elérhető vagyok, ha bárkinek bármilyen kérdése lenne. Továbbra is szüneteltetnek a gyülekezeti alkalmak, de telefonon elérhető vagyok. Legyünk mértékletesek, maradjunk otthon, ha megtehetjük, kerüljük a felesleges találkozásokat, érintkezéseket, hogy minél inkább visszaszoríthassuk ebben az időszakban a járvány terjedését. Isten őrizzen meg bennünket, szeretteinket, és Isten adjon nekünk bölcsességet, hogy mit kell cselekednünk. Mindenkinek áldott szép vasárnapot kívánok, áldott szép vasárnapot kívánok Isten áldásával. Áldás békesség!